2006-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Brüsszel hosszú ideje elhibázott gazdaságpolitikát folytat, a háborút támogatja a béke helyett, és minden pénzt Ukrajnának ad. A kormány Magyarország forrásait nem Ukrajna, hanem a magyar munkavállalók, különösen a gyermekes családok támogatására és a munkahelyek védelmére fordítja, emelte ki Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A Központi Statisztikai Hivatal adatait idézte, amelyek alapján a munkaerőpiac továbbra is stabil idehaza, a munkanélküliségi ráta egy év alatt 4,3%-ra javult, így továbbra is az Európai Uniós átlag alatt van. A foglalkoztatottak száma 2025 júniusában is közel 4,7 millió fő. Az év per éves csökkenésben meghatározó szerepe volt a demográfiai okoknak és a feldolgozóipar gyengélkedésének. Komplex támogatási program kidolgozásával segíti az Agrárminisztérium a ragadós száj- és körömfájás betegséggel sújtott állattartó telepek újraindítását és tevékenységük fenntartását. A konstrukció a kártalanítási igényeken felül további elemekből tevődik össze. A társadalmi egyeztetésre bocsátott agrárminisztériumi rendelet tervezet szerint, közölte a tárca. A kormány kiemelt célja a ragadós száj- és körömfájás vírus megállítását követően az érintett gazdálkodók kártalanítása és arra ösztönzése, hogy törekedjenek a betegség miatt leölni kényszerült állatállomány pótlására és az állattartó tevékenységük folytatására. Ennek érdekében az Agrárminisztérium megalkotja a gazdálkodók állatállományának újra telepítéséhez és az állattartó telepek járványügyi fejlesztéséhez kapcsolódó támogatások szabályait áll a közleményben. Az integritás hatóság súlyos túlárazást, közbeszerzési szabálytalanságokat, valamint a közpénzek nem megfelelő felhasználását állapította meg a kazári bölcsöde építésénél. Áll a közleményükben. A vizsgálat szerint a bölcsőde kivitelezése bruttó 219 millió 312 ezer forinttal haladta meg a reális költségeket, továbbá az intézmény mérete indokolatlanul nagy az új férőhelyek számához képest, ami feltételezhetően sérti a közpénzek hatékony és felelős felhasználásának elvét, írják közleményükben. Arról is beszámolt a hatóság, hogy a közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő kizárta a legalacsonyabb árat kínáló pályázót, aránytalanul alacsony ára hivatkozva, így a végső nyertes a csaknem 60%-kal magasabb árajánlatot adó vállalkozás lett. Emellett a hatóság feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányságon anyagkezelés védsége elkövetésének gyanúja miatt. 6 héttel a tanévkezdés előtt elindította országos tanszergyűjtését a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket program célja, hogy a Kárpát-medence szerte legalább 1358 hátrányos helyzetű gyermek tanévkezdése válhasson örömtelibbé, az adományokkal pedig csökkenteni tudja az alapítvány a rászoruló családok iskolakezdéssel járó kiadásait. Dobis Lucski Zsófia, a tiszántúli református egyházkerület kommunikációs vezetője a helyszínen azt mondta, abban hisznek, hogy a nehéz helyzetben élő gyerekek számára az iskola és a tanulás lehet az a kiugrási pont, amellyel megváltoztathatják és jobbá, biztosabbá tehetik a jövőjüket. Lőrincin a Szent Anna búcsút július 27-én vasárnap tartják. Az idén ünneplik a kápolna felszentelésének 300. évfordulóját. Az ünnepi szentmise a megszokottnál egy órával korábban, 9 órakor kezdődik, amely a bizonytalan időjárás miatt a városi Szent Mihály templomban lesz. Tamási József atya fogja bemutatni. Sport. Októberben mutatják be a Bölöni László beggyőztes labdarúgóról edzőről készült dokumentumfilmet, hangzott el Tusnád fürdőn a 34. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor egyik pódiumbeszélgetésén. A 102-szeres román válogatott beggyőztes bölöni edzőként portugál és belga bajnok lett, és Cristiano Ronaldo felfedezőjeként is ismert. Végül az időjárásról. Döntően felhőségre, a nyugati tájakon akár borult időre számíthatunk. Országszerte várható eső, zápor, zivatar, sőt heves zivatar is kialakulhat a keleti tájakon, emellett több helyen eshet jelentős mennyiségű csapadék. A hőmérséklet általában 23 és 26 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Hallgassák meg közérdekű felhívásunkat.
Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy ma a Szent Mise közvetítés 11 órakor lesz a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye búcsújából, Mária Pócsról.
Közérdekű felhívásunkat hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Pantaleon vértanú. Rómában halt meg 305 körül. Görög nevének jelentése mindenkin könyörülő. Egyike a középkor legkedveltebb 14 segítő szentjének. Szent Lukáccsal együtt az orvosok védőszentje. Magyarországon Pentele volt a neve, s tiszteletét mindmáig számos magyar falu elnevezése őrzi, mind Dunapentele, Sárpentele. Már a IV. Századtól megtaláljuk tiszteletét. Szent Pantaleon életéről kevés megbízható adatunk van, de annál több legenda fogja körül alakját, amelyekből következtethetünk és megrajzolhatjuk életét. Az ókori írók úgy emlegetik, mint a csodatevő nagy vértanút, aki vértanú halált szenvedett Jézus Krisztusért. A kis-ázsiai Nikomédiában született, előkelő családból. Apja megrögzött pogány, édesanyja Eubóla pedig igen vallásos kereszténynő, aki fiát Jézus szeretetére nevelte. Anyja korán meghalt, így a fiú pogány környezetben nőtt fel. Kiváló tanulóként az orvosi pályát választotta. Mestere, Eufrozimus, szívesen vitte magával a betegekhez, és a császári udvarba is bejuttatta. Így lett a későbbi Maximilián császár háziorvosa. Megismerkedett egy öreg keresztény pappal, akivel barátságot kötött. Az ismerettségnek az lett a vége, hogy egy csodanyomán jó maga is Jézus tanítványa lett. A legenda ezt így beszéli el. Egy alkalommal tépelődve sétált egy szűk ösvényen, amikor belebotlott egy kisgyermek holttestébe, mellette pedig egy alvó viperába. Azt gondolta, ha ez a gyilkos vipera most elpusztul, és a kígyómarásban elhunyt gyermek életre kel, a papnak van igaza, és azonnal keresztény leszek. Abban a pillanatban ez meg is történt. Hazament, összetörte bálványszobrait, és saját hitének erejével egy betegnek visszaadta látását. Ettől kezdve nem csak a testnek, hanem a léleknek is orvosa volt. A dühöngő Diokléciánus féle keresztény üldözés sem tudta megfélemlíteni. Érégy orvostársai azonban mindent elkövettek, hogy eltegyék láb alól. Elfogadták, ám ő még a kivizsgálás alatt is meggyógyított egy inaszakadtat. Ezzel a pohár betelt. Karóhoz kötötték, testét vasfogókkal tépték, fáklyákkal sütötték, olvasztott ólomba dobták, nagykövet kötöttek a nyakára és a tengerbe vetették. De semmi sem tudott ártani neki. Megpróbálkoztak a kerékbetöréssel is, de eredménytelenül. Végül lefejezték. Erekjét a piarista rend római anyaházának templomában őrzik. Az orvosok védőszentje. E napon ünnepeljük még a 7 alvó szent vértanút. Krisztus után a 3. század közepén halt vértanú halált Efezusban az a 7 ifjú, aki a pogány helytartó előtt bátran kereszténynek vallotta magát. A börtön elől sikerült egy hegyi barlangba menekülniük. Amikor ezt a helytartó megtudta, a barlang bejáratát befalasztatta. Így haltak meg étlen és szomjan, azaz elaludtak az Úrban. 250-ben történt. Az már legenda, hogy 200 év múlva egy juhász föltárta a barlangot, s a 7 vértanú élve jött ki onnan. A legegyszerűbb emberekből is lehet szent. Ez bizonyítja Szent Nevolón hitvalló. A becsületes és ügyes varga Spanyolország dicsőségét szolgálta, ugyanis Favencia város szülötte. 24 éves koráig világiasan élt, de súlyos betegség letiporta és megtért. Sokat járt templomba, és hosszú órákat töltött elmélkedve. Mesterségét ennek ellenére nem hanyagolta el. Sok szegénynek készített ingyen cipőt. Elzarándokolt Komposztellába, Szent Jakab sírjához és Rómába is. Útközben ingyen foltozta a zarándokok és a szegények csizmáit. Felesége valósággal házsártossá vált, hogy ilyen jó szívű és semmi házi férje van, aki nem keres semmit. Férje élet szentsége és Isten szeretete azonban őt is megnyerte. Nevolón szülővárosában a kézműveseket vezeklő testületbe tömörítette. 1280-ban halt meg. Természetesen a cipészek védőszentje Szent Nevolon, hitvalló.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A nap verse.
Csanád Béla, Rosetta. Elég egy gondolat és egy ablak, hogy megváltozzék a világ. Isten elgondolt valamit, s ablakot vágott a világra. Megszületett az első ablakrózsa, a fény megszentelése.
Csanád Béla Rosetta című versét Dér Gabriella mondta el. Csanád Béla költő, műfordító, teológus, egyetemi tanár 1926-ban született. Első verseit Sík Sándor biztatására 1947-től publikálta a katolikus sajtóban, de közölte őket a kortárs és az újírás is. Műfordítói munkássága is jelentős, a középkori magyarországi himnuszköltészet legavatottabb tolmácsolója, az ókeresztény költők kiváló fordítója. De ő fordította magyarra a modern szerzők közül Thomas Emerton, Rilke és Hesse munkáit is. Egyik legkiemelkedőbb egyénisége a rendszerváltozás utáni keresztény társadalmi közéletnek, s műveiben is fáradhatatlan munkása, megalkuvást nem ismerő képviselője a keresztény nemzeti értékeknek. Csanád Béla 1990-ben hunyt el.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk témái: Leó pápa üzenetet küldött a domonkosok krakkói általános káptalanjára. Hirdessétek a jó hírt a mai kor emberének. Tóth Tamás atya beszámolója az argentínai magyar közösségekben tett látogatásáról. Második rész: Platanos, a magyar rendház története. Luttor Ferenc, az angol kisasszonyok és Ferenc pápa nyomdokain. Leó pápa a domonkosokhoz. Hirdessétek a jó hírt a mai kor emberének. Július 17-e és augusztus 8-a között Krakkóban tartja általános káptalanját a domonkos rend. 14. Leó pápa ebből az alkalomból üzenetet küldött Herard Francisco Timoner generálisnak, amelyben imáiról biztosítja őket, és azt kéri, hogy hirdessék az evangéliumot a mai kor nagy kihívásai közepette. Mivel a szent év idején tartják nagy káptalanjukat, a pápa bízik benne, hogy ezek a kegyelmi napok lehetőséget adnak arra, hogy újra meggyökerezzenek a reményben, mely soha nem csal meg, illetve annak tudatában, hogy az Úr prédikálni hívta őket, hogy hirdessék a jó hírt a mai kor egyedi kihívásai közepette. A szent atya különösen időszerűnek nevezi üzenetében a káptalan témáját, mely a hithirdetés 4 különböző célcsoportjára vonatkozik: azokra, akik még nem ismerik Jézust, a keresztény hívekre, azokra, akik eltávolodtak az egyháztól, valamint a fiatalokra, akik ezekben a helyzetekben találják magukat. A pápa imádkozik, hogy a káptalanon hozandó határozatok segítsék a domonkosokat abban, hogy figyelmesen hallgassák a szent lelket, aki az egyházat az igazság teljességére vezeti. Erősítse meg ez az időszak bennük az elkötelezettséget, hogy Krisztus testét a szent domonkos által választott evangéliumi életforma szerint szolgálják. A testvériség és az imádság közös megélése fűzze szorosabbra a domonkosok között a szeretett közösség szálait, és indítsa őket arra, hogy egyre teljesebben megéljék szemlélődő igehirdető hivatásukat. Ezáltal híven alapítójuk karizmájához és lelkiségéhez kétségtelenül tovább viszik küldetésüket az egyház szívében, írja még üzenetében a pápa, aki a nagy káptalant a rózsafüzér királynője közbenjárására bízva apostoli áldását küldi a domonkos rend valamennyi tagjára, a bölcsesség, az öröm és az Úr békéjének zálogaként. Tóth Tamás atya beszámolója az argentínai magyar közösségekben tett látogatásáról. Második rész: Platanos, a magyar rendház története. Luttor Ferenc, az angol kisasszonyok és Ferenc pápa nyomdokain.
Buenos Aires-től délkeleti irányban úgy 30 kilométerre a La Plata partján fekszik Platanos. A kis település a fővárosi agglomeráció, azaz Nagy Buenos Aires része. Felmerül a kérdés, hogy miért olyan érdekes ez a kis hely, ami miatt Ferenc pápa fontosnak tartotta, hogy 2021-ben, amikor a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus zárómiséjére Budapestre érkezett, a püspökökkel való találkozó alkalmával, majd két évvel később, 2023-as magyarországi látogatása során további két beszédében is utalást tegyen rá. A II. Világháború végén a kommunista hatalom átvétellel együtt elkezdődött az egyházüldözés. Mindszenty József bíboros herceg prímást 1948-ban karácsony másnapján tartóztatták le. Az iskolákat már ezt megelőzően államosították, a szerzetes rendeket pedig éppen 75 éve, 1950-ben oszlatták fel. Sokuknak kellett menekülnie. Köztük voltak Ward Mária, Mary Ward követői, az angol kisasszonyok is, akik a jezsuita lelkiségtől vezetve gyermekek nevelésével foglalkoztak. Amikor a Magyarországot elhagyni kényszerült nővérek megérkeztek Buenos Airesbe, először Luttor Ferencet keresték, aki néhány évvel korábban, 1947-ben kényszerült elhagyni az örökvárost, Rómát. Luttor Ferenc a Római Pápai Magyar Intézet alapító rektora volt, aki az ottani magyar papi közösséget 1928-tól vezette. Nehéz időkben állt az intézmény élén, akik ismerték, a megmaradt levélváltások tanúsága szerint később is nagy tisztelettel beszéltek róla. A II. Világháború után otthon azzal vádolták meg, hogy a nyilasokkal kollaborált, ezért sem térhetett vissza hazájába. Mivel azonban, ahogy Máté evangéliuma mondja, nincs olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék, az utóbbi években kalandos úton éppen Argentínából előkerült, eredetileg a PMI levéltári anyagának részét képező dokumentumok egészen más megvilágításba helyezik az ő szerepét, amelyek alapján egy olyan, éppen az ártatlanságát megalapozó és az egyház hűségét alátámasztó történet rajzolódik ki az utókor számára, amely szükségessé teszi akkori szerepének újraértékelését. Ő, mint a Szentszéki Követség kánonjogi tanácsosa, diplomata státuszban volt. Amikor 1944-ben az összes római magyar diplomata elhagyta állomás helyét, Luttor maradt az egyetlen, aki helyén maradt. Ennek egyik, korábban is ismert oka, ahogyan Csorba László is megfogalmazta a PMI 1945 utáni történetét feldolgozó 1998-ban megjelent tanulmányában, hogy a lehetséges végső pillanatig ott akart maradni szellemi gyermekek közelében, amelynek alapító rektora volt. A néhány évvel ezelőtt megkerült, eddig elveszettnek hitt dokumentumok fényében, még egy másik, egyház és nemzetpolitikai szempontból sokkal jelentősebb indítatás is kirajzolódik az utókor szeme előtt. Luttor ebben az időszakban és a kényszerű emigrációig a háború után is rendszeres kapcsolatban állt az ügyeket operatív módon vivő Giovanni Battista Montini érsek helyettes államtitkárral, a későbbi 6. pápával. Ezen túl a kérdéses néhány hónapban kétszer fogadta őt 12. Pius pápa, akivel Luttor korábbról személyesen is jó kapcsolatot ápolt. Ahogyan a kihallgatások már általam publikált leíratából kitűnik, az audienciáknak azonban nem a szálasi kormány védelme, hanem a Magyarország miatti aggódás volt a témája. A világi történetírás gyakran elfelejti, hogy Luttor Ferenc elsősorban pap volt és egy egyházi intézmény vezetője, ez pedig döntően meg kellett, hogy határozza azt, hogy egy krízis helyzetben hová orientálódjon. Luttor nemhogy vállalhatatlan nem lett, hanem továbbra is fontos kapocsként tekintettek rá a Vatikánban, ahová ekkor más háború sújtotta országok diplomáciai képviseleteinek tagjaihoz hasonlóan maga is beköltözött. Diplomáciai rangja az új körülményeknek megfelelően meghatalmazott miniszter lett, azonban éppen a Szentszék kérésére nem nevezte magát ideiglenes ügyvévőnek. Ahogyan Luther Ferenc maga fogalmazott egy 1945. februárjában kelt levélben, nem áll a magyar katolikus egyház érdekében sem a diplomáciai összeköttetés de facto való megszakítása. Illetve ugyanint hangsúlyozta azt is, hogy a szélső jobboldali kormánnyal soha nem vette fel a kapcsolatot. Akkor tehát miről lehetett szó? Közismert, hogy a Szentszék mindig a Párbeszéd pártján állt és áll minden konfliktusban. Erre a feladatra egy ott ismert és elismert pap, és ekként az ő emberük teljesen alkalmas lehetett. Ezentúl az adott helyzetben a vészkorszak idején felmerülhetett egy másik igen nyomós ok is. Ha nem marad a Szentszék mellett akreditált magyar diplomata, akkor a paritás elve alapján Angelo Rotta érsek magyarországi apostoli nuncius jelenléte is megkérdőjeleződhetett volna a budapesti kormány szemében. Közismert azonban, hogy a Rotta nuncius vezetésével a pápai képviselet éppen ezekben a hónapokban igen komoly embermentő tevékenységet végzett, amelynek sikerét nem volt szabad kockáztatni. A sors furcsa fintora, hogy a Rotta nunciust éppen az úgynevezett felszabadító szovjetek utasították ki, ráadásul az úgynevezett felszabadulás ünnepén 1945. április 4-én. Luther Ferenc tehát 1947-ben kényszerült elhagyni Rómát, és ugyanebben az évben Buenos Airesben talált új otthonra. Nem sokkal megérkezése után azonban már neki kellett fogadnia az újabb menekülteket. A Magyarországról érkező angol kisasszonyoknak is a helyi emlékezet szerint őt kellett érkezésük után keresniük. A nővérek, vagy ahogyan Buenos Airesben mondják, a máterek először ideiglenes helyen laktak, és keresték helyüket az új körülmények között. A helyi magyarok visszaemlékezése szerint a vonaton ülve hallottak arról, hogy Plátánoszon eladó egy birtok, a tulajdonos azonban Alejandro Bustillo hívő ember, így biztosan meg lehet vele egyezni egy igen kedvezményes árban. Így jutottak hozzá a területhez, ahol ráadásul készen álltak a birtokhoz tartozó épületek, és egy kápolna is felépült már. A Plátánosz név a magyar fül számára megtévesztő lehet, ugyanis a név nem a platánra, hanem a banánra utal. Összesen 17 nővér kezdett új életet itt 1951-ben. A szerzetes rend tagjai otthon iskolákat tartottak fenn, így itt is kötelességüknek érezték, hogy karizmájuknak megfelelően folytassák az oktatás-nevelés áldozatos munkáját. Igyekeztek összegyűjteni az idekerült magyar menekülteket, és elkezdték a gyermekek nevelését, a magyar nyelv és kultúra ápolását. Egyikőjük, Juhász Mária nővér 1952-ben megalapította a Zrínyi Ifjúsági Kör hétvégi magyar iskolát. Hamarosan megalakult a Pannonia Sacra, mint Szent Bíboros jelmondata, amelynek fő alapítója Luther Ferenc apostoli protonotárius volt. Luthorra gyakran, mint a Buenos Aires-i magyar-angol kisasszonyok gyóntatójára emlékeznek, a plátánoszi emlékeket szemlélve azonban szerepe ennél jóval több volt. A Buenos Airesbe került katolikus magyarok lelki vezetője és törekvéseik fő egyházi támogatója volt. Ő azonban csak a kezdeteknél lehetett jelen. 1953 tavaszán elhunyt. Plátánoszon a kápolna tövében temették el, sírkövére latinul a következő felirat került. Így nyugszanak főtisztelendő dr. Luther Ferenc apostoli protonotárius hamvai, a Magyar Királyság Szentszék melletti meghatalmazott minisztere, a magyar menekültek tüzes apostola az argentin köztársaságban és a Plátánoszi kollégium alapítványának legbuzgóbb híve. Élt 1886. március 26-ától 1953. április 28-áig. Nyugodjék békében. Halála előtt egy héttel Luther Ferenc keresztelte meg Pál Magdit, aki a fővárosban élő magyarok egyik vezetője, és aki maga is sokat járt és jár Plátánoszra. Az emlékezet szerint ő volt az utolsó magyar, akit Luther a keresztség szentségében részesített. Magdi is ott volt azon a szentmisén, amelyet 2025. július 12-én a Pápai Magyar Intézet egykori rektora és ekként Luttor Ferenc kései utóda, jó magam, Tóth Tamás egyháztörténész mutatott be Platánoszon, hálát adva az alapítókért, egyben kérve Isten áldását az élőkre. Az elvetett mag ugyanis kizöldült és szárba szökkent. A következő évtizedekben Platánosz a Buenos Airesben és környékén élő magyarok egyik fő találkozóhelye lett, nemzeti és vallási ünnepek színhelye, a tágas udvar Mikulás és karácsonyi ünnepek színtere is lett, decemberben Argentinában nyár van, ilyenkor nem egyszer az egyik udvaron álló örökzöld fát is feldíszítették az itteni magyarok. A külföldi magyar cserkész szövetség keretein belül Platánoszon két cserkész csapat is működött, egy a fiúknak, egy a lányoknak, sőt, az amerikai magyar cserkészek az első időben a vezetőképző táborokat is itt tartották. A máterek az 50-es évektől tanították a magyar gyermekeket, az általános iskola 1954-ben, a középiskola 1960-ban indult el. A Vard Mária Kollégium nevet kapott intézmény székhelye az Argentinában élő magyarok jótevője, Zorg Antal építészmérnök segítségével épülhetett meg. Az iskolába Argentinán kívülről is érkeztek időnként emigráns magyar családok gyermekei, de az kezdettől fogva nyitott volt mindenki számára. Első vezetői Kisfarkas Ilona és Tóth Erzsébet nővér voltak. Segítségükre két időközben érkezett menekült pap, az 56-os menekült Domonkos László Verbita, valamint egy másik szerzetes, a később hivatását elhagyó Kuti László voltak. Az utolsó magyar máter, Tímár Mária 2019-ben hunyt el. Ő is, ahogyan itt maradt társai, a kápolna mellett lévő temetőkertben nyugszanak. Az érettségi tablók, az emléktáblák, ahogyan a nagyterem adományokból készült magyar szenteket ábrázoló üvegablakai, továbbá az egykori magyar közösségi terekben lévő emléktárgyak és fotók sokasága, valamint az élők emlékezete továbbra is emlékeztet a magyar múltra. Az iskola változatlanul működik, és továbbra is az angol kisasszonyok kongregáció Jézu fenntartásában van. Mivel az egykori birtokközpont környéke már a teljesen benépesült, az iskolában ma több mint 700 argentin diák jár, a helyiségek szombatonként pedig katekézisnek adnak otthont. Az érettségi tablók kifejezetten magyar hagyománya is megmaradt. Platánosz település Domonkos László Verbitának köszönheti azóta plébánia rangra emelt templomát, amelynek védőszentje a felebaráti szeretet példája, Árpádházi, vagy ahogyan itt mondják magyarországi, Szent Erzsébet. A Zrínyi Ifjúsági Kör hétvégi magyar iskola ma is működik. Jelenlegi székhelye az itteni magyarok egy másik központjában, Buenos Aires északnyugati részén, Olivoson van. A Platánoszon lévő egykori magyar központba az ottani máterekhez járt gyóntatni egy időben a jezsuita páter Jorge Mario Bergoglio, a későbbi Ferenc pápa is. E tisztében a szerzetes nővérekhez költözött azok éves lelki gyakorlatai idejére is, így sok alkalma volt beszélgetni velük, megismerni őket. Így emlékezett rájuk a nemrég elhunyt szentatya 2023. április 28-án, napra pontosan Luttor Ferenc halálának 70. évfordulóján, amikor a püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal találkozott a Szent István Bazilikában. És nem tudom elfelejteni az angol kisasszonyok közösségébe tartozó magyar nővérek bátor és türelmes tanúságát, akikkel Argentinában találkoztam, miután a vallásüldözés idején elhagyták Magyarországot. Tanúságtevő, csodálatos nők voltak. Tanúságtételükkel annyi jót tettek velem. Majd a hallgatóságot buzdítva így folytatta Ferenc pápa: imádkozom értetek, hogy a hit nagyszerű tanúinak példáját követve soha se győzzön le benneteket a középszerűségbe süllyedő belső fáradtság, és örömmel haladjatok előre.
Tóth Tamás atya beszámolóját hallották az argentinai magyar közösségekben tett látogatásáról. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió adását hallották, műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.